A Hunyadi minden idők legdrágább magyar filmsorozata, van olyan számítás, ami szerint 50 filmet le lehetett volna forgatni az árából. Nem csoda, hogy a bemutató is óriási felhajtás volt, tényleg megjelentek közjogi méltóságok, ott ült Sulyog Tamás, Kövér László házelnök, de tényleg a NER színejava felvonult, Semjén Zsoltól kezdve Schmidt Máriáig mindenki. Aztán valaki kiállt a színpadra eléjük, és az volt odaírva, hogy fuck NER, mármint a pólójára, ez a híres pólógét, én pedig Gergely Zsófia vagyok, ez a Fülke Extra. Kicsit furcsa az, hogy nekem is, hogy így mutatlak be, hogy a pólógét, mert ennyiből úgy kellett volna, hogy Rutkai Zsófia, a mai vendégem, forgatókönyvíró, dramaturg. Köszönöm, hogy eljöttél.
Hát én köszönöm a meghívást.
Mennyire furcsa érzés a másik oldalról ezt így megélni, hogy most hirtelen ettől vagy híres?
Hát nagyon. Mert nekem ez teljesen újdonság, én nem vagyok hozzászokva semmi ilyesmihez.
De azt szeretem. Tudod, hogy a kommentelők, bocsánat, azonnal azt mondanák, te vetted fel azt a pólót.
Persze, de ez egy nagyon jó, egyrészt kísérlet is volt, másrészt azért elég kíváncsi vagyok, tehát, hogy így az életben igyekszem nem távol tartani magam olyan dolgoktól, amik kihívást jelentenek, vagy izgalmasak, tehát, hogy a kalandokba szívesen részt veszek, és igazából ez az egész performance, vagy akció, vagy nem tudom, minek nevezzük, ez is, ebben is volt egy ilyen tapasztalatszerzési kísérlet.
Na de kaland, performance, mert gyakorlatilag teljes ösztűz zúdult rád, és én már akkor is hívtalak beszélgetni, viszont türelmet kértél, mert hirtelen minden ilyen túl sok, túl sűrű lett körülötted.
Egyáltalán nem volt biztos, hogy ebből bármi lesz. Hát, hogy több variáció zajlott le a fejemben, és az egyik, ugye az egyik vége az volt, hogy persze ott vagyok, mindenki látja, de totális a csönd, és úgy csinálunk, mintha semmi nem történt volna.
Ez volt a legcsendesebb verzió, és mi volt a legdurvább, ami eszedbe jutott, hogy mi lehet ebből?
Hát, hogy feljön egy biztonsági őr, megkéri, hogy távozzak, vagy valami ilyesmi.
Sőt, kettő jön, és kivezetnek.
Hát, vagy mit tudom én, hogy zajlik ez, de hogy az a konkrét akció.
De ez eszedbe jutott? Tehát amikor erre készültél, és azt mondod, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen tiltakozás is volt, kísérlet is volt, kaland is volt, de ez eszedbe jutott, hogy ez nagyon rosszul is elsülhet?
Nagyon rosszul, nem tudom, hogy mit nevezel nagyon rosszul.
Hát, hogy ez a fajta botrány, mert én nem tudom téged ennyire utólag, mennyire, akkor inkább így teszem fel a kérdést, mennyire élt el utólag az a fajta támadás hullám, amit én még most is ugye az interjúra készülve megtaláltam a neten. Tehát, hogy miket irkáltak rólad utólag össze, főleg ugye a lakály médiában, tehát a propaganda médiában.
Hát én... Ez ellen úgy védekeztem, hogy én ezeket nem olvastam el, hanem vannak kalandvágyó családtagjaim, így a tágabb családban, akiket megkértem, hogy olvassák el, és foglalják össze néhány mondatban, és akkor, mikor összefoglalták, akkor azt éreztem, hogy jó, hát ez azért annyira nem vészes. Tehát, hogy ennél, tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy anyád, akkor a másik persze, hogy azt mondja, hogy a tied. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel én számoltam, vagy nem tudom, ez benne van a pakliban.
Újra megcsinálnád? Tehát felvennéd azt a pólót?
Hogyha ha visszamennénk az időben,
és igen, egy hónappal ezelőtt volt.
Azt hiszem, hogy igen.
Uh-huh. Egy hónap telt el, ugye a MÜPA színpadán ott álltál a többiekkel, tényleg nem véletlenül így harangoztam be, tehát elképesztő volt a felhajtás, ugye lovagoknak öltözött emberek, tényleg mindenki kivonult. Valószínűleg nem számítottak arra, hogy oda azokba a körökbe beférkőzhet valaki, akinek ilyen erős ellenvéleménye van.
Hát inkább arra nem számítottak, hogy van bárki, aki vállalja ezt hangosan, mert én azt gondolom, hogy ott a nézők között biztos volt még olyan, aki hasonlóképpen gondolkozik.
A színpadon volt olyan, aki másképpen gondolkodik? Nem kellene.
Én azt hiszem, hogy igen.
Ha, tehát, hogy akik ott felsorakoznak, utólag megnéztem egyébként, nem vagy látható a vágóképeken, tehát ahogy így utólag a Hunyadi bemutatója most jelen pillanatban YouTube-on mindenhol megtalálható, gondosan ügyeltek arra,
jó, hát ez
hogy nem verkeltek úgy, hogy látszódjál, viszont ugye nem kapcsoltak azonnal. Tehát ezt nem tudom, mondták-e a családtagok, akik itt neked szűrték a netet, hogy nagyon sokáig kint voltál. Még olyan oldalakon is, ami totálisan egy propaganda média. Uh-huh. Mondok egy példát, ami nekem személyes fájdalma, mert én az Origóban lettem újságíró, és az Origó ma már ugye tehát semmi köze nincsen az újságíráshoz, és az Origóban még egy nappal később is véletlenül kint volt ez a kép, ami ott... Igen, tehát ott állsz, te, és ők hozták.
Tehát, igen, hogy... mert én úgy tudtam, hogy leszették gyorsan, tehát hogy mihelyt így nem kiderült a hiba.
Nem sikerült mindenhonnan azonnal eltávolítani, tehát ez különösen pikáns volt, hogy így ott virított gyakorlatilag a NER médiában a Fakner felirat.
Hát ez tök jó, de én nem, tehát hogy nem álltam rá így agyban, hogy akkor csak ezzel foglalkoztam ezután. Én nem szeretném, hogyha azt a, nem is tudom, rendszert, amiben én létezem, egy ilyen túlságosan megborítana.
De azért kaptál visszajelzéseket, gondolom.
Ja, persze, meg volt olyan ismerősöm is, közeli ismerősöm, akinek ez nagyon fájt, és akivel ezt meg kellett beszélni, hogy...
De az fájt neki, hogy nyíltan vállaltad? Mert gondolom azért ő tudta, ha közeli ismerős, hogy van egy véleményed.
Hát, de hogy ezt így, meg hogy ez gusztustalan.
Gusztustalan? Igen, kifejezetten?
Igen.
Mivel lehet ezt kibeszélni, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy ilyen fajta kiállás gusztus?
Ja, nem. A politikai véleményünk nem fog egyezni, szerintem.
Aha.
De amúgy szeretjük egymást, tehát, hogy ez szerintem.
Ez mondjuk, igen, ez egészségesen tényleg így lenne, aztán nem mindig sikerül. Ugye tudjuk, hogy családokat tud szétszakítani az, hogy a politikai ellenvélemény ugye beférkőzik. Azt megkérdezhetem, hogy az igaz, hogy... ezt úgy hímeztetted egy barátoddal, mert ugye nem, te ezt nem vásároltad. Igen. Lehet ilyeneket kapni ugye a neten. Juhász Péter áru
igen.
Csináltunk neki egy kis reklámot, bocsánat.
Igen, már mondta, hogy fellendítettem a bizniszt.
Ezt most nem mondott komolyan. Igen. Utána ő keresett ezzel,
igen, hogy... egyszer megkeresett, és mondta, hogy megköszöni, mert hogy ennyi rendelése rég nem volt.
Nem ajánlott fel részesedést legalább, hogyha már...
Én nem szeretnék, más is kérdeztem már, és javasolták, hogy áruljunk pólókat, meg csináljunk, meg nem.
Nem erről akarsz híres lenni.
Nem is az, nekem ebből semmiféle anyagi haszon nem kell. Tehát, hogy én nem hiszek amúgy sem nagyon a anyagi haszonszerzésben, de ebben az ügyben meg pláne nem. Tehát nem ezért csináltam.
Feldobtad magasra a labdát, mert a pénzről muszáj lesz beszélnünk, mert ugye ez volt az egyik, amit megkaptál, hogy hiszen te ezért pénzt kaptál, azt elfogadtad, akkor milyen dolog utólag ezt oda kiállni, azt én jól tudom, hogy nem is akartál elmenni, hiszen jóval korábban kiszálltál a produkcióból.
Igen.
Ezt elmeséled nekünk, hogy hogyan szállsz ki, és miért?
Hát már egy éve körülbelül dolgoztunk a forgatókönyveken, igazából már majdnem minden résznek megvolt, sőt, minden résznek megvolt, talán már a második változata is a forgatókönyvek közül, és akkor valahogy abban az időben a rendszer egy erősebb fokozatra kapcsolt, tehát akkor volt az index, nem is tudom mi, hatalomátvétel, vagy nekem
nevezzük. Beszántás.
Igen, és az SZFE ügy, és hát én az SZFE mellett teljesen szívvel lélekkel kiálltam olyan szinten, ami nem tudom, egy oktatótól akkor hát nem is tudom, te lett, mert hogy ez inkább a diákoknak volt a harca, és én nagyon azt gondoltam, hogy erre nem kell rátelepedni így az öregeknek, hogy
nagyon öregek, igen.
Mi szervezzük, vagyis hogy bármilyen szinten ebbe beleavatkozzam jobban, annál jobban, hogy én folytattam az óráimat, ugyanúgy tartottuk a... nem tudom, a Klauzál téren, a játszótéren, meg a nem tudom mindenhol, mert ők azt mondták, hogy nem szeretnék az épületbe, meg hogy... Na mindegy, tehát hogy...
Azért ez egy érdekes. Ez egy érdekes időszak lehetett.
Izgalmas volt, és utána még egy évig jártak hozzám. Tehát, hogy és elég sokukat végigkísértem aztán a diploma filmig.
És közben viszont ugye illetve addig írod a forgatókönyvet ebben igen, a produkcióban.
Igen. És akkor hát ugye elbukott az egyetem foglalás, átvette a hatalmat a mostani vezetés, és az én állásomat megkapta az ember, akinek a regényeiből írtuk a forgatókönyvet, és
ez elég furcsa azért, nem?
Igen, de addigra ő már M5 csatornaigazgató is lett, tehát hogy neki nagyon szépen ment fölfelé a karrierje ez alatt az idő alatt. És nyilatkozott valamelyik kormánylapban, hogy az elmúlt 20 évben csak rossz forgatókönyvek születtek, és minden szörnyű volt, és most majd akkor minden jó lesz, és hogy most majd megtanítják a diákokat, hogy kell igazi filmet csinálni, és igazából itt durrant el az agyam, mert voltak előtte ilyen kisebb apróságok, súrlódások, nem tudom, én éreztem, hogy előbb-utóbb én ebben nem fogok beleférni ebbe a csapatba, legalábbis úgy, hogy én jól tudjak aludni, hogy tudjam úgy élni az életemet, ahogy én szeretném, hogy tükörbe tudjak nézni, hogy jól aludjak, hogyha adott esetben majd a gyerekeim megkérdezik, hogy na és ez mi volt, akkor én arra tudjak válaszolni. Uh-huh. Tehát, hogy én alapvetően szeretnék önazonos maradni, mert azt gondolom, hogy nekem az egyetlen tőkém a hitelem. Tehát, hogy én alkotóként, vagy filmes alkotóként az egyetlen olyan dolog, amit birtoklok, és ami a filmeket, amiket írok, azzá teszi, amik, az, hogy hiteles személyiség maradok. Mert különben a filmek sem működnének.
Ezzel indokoltad egyébként? Tehát bementél, és azt mondtad, hogy kiszállsz, mert? Tehát ezt mennyire nyíltan vállaltad fel
bent a produkcióban? Akkoriban ugye Covid volt, és Zoom-on zajlottak az írószobák, de teljesen nyíltan. Tehát, hogy aki ott volt, az mindenki hallotta.
Azt azért, és utána meg majd látta a bemutatón a Fáknér feliratban, hogy ezt komolyan is gondoltad. Azt azért mondjuk el a nézőknek, mert mi előre ezt megbeszéltük, hogy nem csak eredetileg volt egy titoktartási nyilatkozatod, hanem amikor felmondasz, ugye akkor van még egy ilyen titoktartási megkötés. Tehát, hogy mi nem beszélgethetünk ilyen a Hunyadi sorozatot érintő, nem tudom, tehát semmilyen olyan kulisszatitokra, hívjuk így, vagy más olyan tényállítást nem tehetsz, amit előzetesen nem hagyattál jóvá ugye az alkotókkal. Szerencsére...
A producerekkel, igen.
Szerencsére ezek a dolgok, ezek most így egyáltalán nem is érdekelnek, tehát engem Rutkai Zsófia érdekel, és ez az egész, hogy honnan jut el oda tényleg egy forgatókönyvíró, egy SFE oktató, hogy felveszi azt a bizonyos Fáknér pólót, mert ez egy folyamat, ami nem ebben a pár évben zajlik, hanem ugye sokkal korábban, és én szeretnék is egyébként majd visszamenni. Csak ez azért fontos, mert azért ez egy megkötés. És úgy tudom, hogy az összeg sem semmi, hanem ilyen 10 000 eurós bünti van, hogyha te valami olyan kijelentést teszel, ami a Hunyadi hátrányos színben tünteti fel, tehát se a szexjelenetekről, se a támadott csatákról, semmi ilyenről, pedig forgatókönyvíróként. Tehát kezed munkája, tehát benne van egy csomó minden, amiről valószínűleg így tudnál szakmailag is mesélni, de ezt most ugye ezért kerüljük. Igen. Mi lesz a pólónak a sorsa? Hogy így visszatérjek rögtön a kiinduló ponthoz.
Hát elraktam.
Emlék?
Emlék mindenképpen. És azt gondoltam, hogyha mégiscsak ki kell fizetnem ezt a 10 000 eurót, akkor tartok egy árverést.
Megcsináld. Lebonyolítjuk neked itt a HVG-n, és mondjuk, hogy hát, ha összedobják, mint hogy mondjuk a Hatháznak, vagy másoknak szokták.
Igen, ugye... tehát, hogy ez azért most egy ilyen aranytartalék.
Igen, a híres póló. Az igaz, hogy nem abba mentél? Vagy hát abba mentél, de hogy nem abba mentél? Tehát, hogy nem rögtön vetted fel, hanem egy későbbi időpontban, direkt szándékosan, hogy nehogy már ne engedjenek fel a színpadra?
Rajtam volt, de rajta volt egy ilyen szörme. Aha. Nagyon elegáns kis szörme felső, igen, aha, és akkor nem látszott.
Uh-huh. Mert azt gondoltad, hogyha túl korán ellövöd a poént, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Zsófi, ne hülyéskedj már, ezt így nem jöhetsz fel a színpadra.
Hát biztos vagyok benne, hogy...
Aha, hogy mondták volna?
Igen.
Volt, aki csúnyán nézett?
Volt, persze.
Beszóltak?
Nem.
Senki nem szólt? Csak nem, mondjuk nem. Ledermett, meglátta?
Igen, volt, aki kifejezetten lelkesen, és utána is nagyon jót beszélgettünk, és jól is esett a támogatása, vagy támogatásuk. Volt, aki viszont csak annyit mondott, hogy bátor vagy, és tovább ment. De fura volt, ez egy kicsit rosszul esett, hogy a kollégáim, mármint a közvetlen kollégáim, ők ilyen nagyon gyorsan szétspricceltek ott a színpadról lefelé. De hát
de tényleg szétspricceltek? Mert én láttam olyan pont, hogy olyan fotókat láttam, ami már utána készül, és ott fotózkodtatok, most nem mondok neveket, hogy kivel, mert senkit nem akarok tényleg, hogy...
De ők nem a közvetlen kollégáim voltak.
Ja, értem, tehát te másokra gondolsz, hát, mint amilyen fotókat élnek. Hát így ölelnek így két oldalról, és kifejezetten a Fakner és fotóval mai napig föl van a neten, mindenkit bíztatok, hogy nyugodtan keresel.
Igen, sajnos, az egy nagy hiba volt egyébként, tehát, hogy én nem kértem az ő beleegyezésüket, meg nem így...
Látták, hogy mi van rajtad,
hát,
nem?
Igen, de ez egy kegyetlen világ.
Aha, hát mondjuk az érdekes lenne, hogyha mondjuk a megtorlás, és ugye elérni azokat, akik egyszerűen csak melletted igen. voltak egy fotón. Viszont tudatosan nem mentél be pont a VIP-VIP részre.
Igen.
Ezt az a rész, ahol ugye akiket felsoroltam, tehát a mondjuk így Súlyog Tamás együtt bulizik Kövér Lászlóval, Schmidt Máriával, Semjén Zsolttal, a miniszterek ott voltak, kultuszminiszter, tehát, hogy ahol zajlik utána a parti része. És elvileg bemehettél volna, úgy tudom.
Igen.
Miért nem mentél be?
Azt éreztem, hogy az már egy ilyen pofátlan trollkodás lenne. Tehát ennyire nem akartam hatásvadász lenni, meg nem akartam mindenképpen botrányt. Tehát, hogy bennem az volt,
ez hogy... nem akartam, felvettem a Fekner pólót, botrányt nem akartam.
De nem, de hogy nem ezt a... Hogy úgy még a képükbe is dörgölöm, mert nem ez volt a... Hogy mondjam, nem az volt a szándékom, hogy mindenképpen ott helyben érjek el valami hatást. Ez tényleg egy kísérlet is volt a részemről, hogy vajon mik a reakciók egy ilyenre, hogy működik akár a rendszer, és hogy működik mondjuk az ellenzék, vagy az a támogatói kör, vagy az a közvetlen baráti köröm, akik, vagy a kollégáim, akik ezt látják.
És ezt megtudtad? Tehát, hogy tanulságos volt?
Igen, igen.
De az azt követő napok is tanulságosak voltak? Abszolút. Hogy kik emelték fel a telefont, vagy kik írtak
nagyon,
rád?
Nagyon, igen.
Mi volt a legpozitívabb?
Az volt a legpozitívabb, hogy én azt gondoltam, hogy ha ebből nem lesz semmi, vagy nem lesz reakció, vagy mindenkitől az elutasítást érzem, és az, hogy de hülye vagyok, hogy itt vagánykodok ezzel a pólóval, akkor nekem tényleg nincs keresnivalóm itt mondjuk ebben az országban, hanem akkor abban gondolkozom, hogy keresek valami másik helyet.
Ez akkor egy komoly teszt
igen,
volt.
Igen, ez egy komoly teszt volt, és hát úgy sült el, hogy azt érzem, hogy van rám igény.
Na, tehát akkor sikerült.
Én azt hiszem, hogy úgy sikerült, hogy... Aha.
Azt miért nyilatkoztad, ezt most fel is olvasom neked, hogy ez nem is volt egy erős gesztus, lehetett volna ennél erősebb is, ez csak egy jelzés volt, hogy nem értek egyet azzal, ahogy a jelenleg zajlanak a dolgok Magyarországon. Ha ennyire buta a rendszer, ennyire bután kell kommunikálni, nincs más lehetőség. Mi lett volna ennél erősebb, mint hogy kiállsz mindenki elé, egy felirat?
Ja, hát azért ott van a puszirály, ott vagy a
fele, ja, vagy ilyesmi.
De az nem vagyok elég bátor.
Aha. Vagy lehet, hogy még vannak ötleteid így a továbbiakra nézve. Nem akarom ezt elviccelni, csak tényleg egy kicsit így furcsa, hogy pont te mondod, hogy nem elég erős jelzés, miközben tényleg napokig egyrészt erről szól minden. Másrészt én akkor így a, hát nem tudom, hogy a családi sajtófigyelés így mire jutott, így végeredményképpen azt mondtad, hogy nem is volt olyan rossz. Hát én azért elég kemény cikkeket találtam így veled kapcsolatban.
Igen.
Igen, akkor most már ezeket is néz. Nem, tényleg, mert lehet, hogy egy hónappal később már te is így, hogy túl vagy rajta, máshogy fogod értékelni. De gyakorlatilag ugye az a Revolver Média, aminek én a másik oldalán vagyok, és aminek pontosan tudom a működését, hogy vagy megrendelése megy, mert tudják, hogy mit kell írni, vagy maguktól, mert rögtön ráfordulnak arra, ugye, aki a rendszer ellensége. Nem tudom, gondolkodtam ezen, hogy a te esetedben vajon jött az e-mail, hogy most tényleg.
Majdnem biztos vagyok benne.
Hogy téged kell támadni. Egyébként csak az előbbi ez nem hoztam be, még azt is megtudtam, hogy ezt nem is kellett olyan nagyon forgatókönyv írni. Nem kellett ide forgatókönyv. Ez már úgyis egy regény adaptáció volt, ezen nem is kellett annyit dolgozni. Tehát, hogy nem. Körülbelül idáig eljutottak, hogy egyrészt a munkádat próbálták ugye kisebbíteni, másrészt pedig túlozni azt a pénzt, amit te kaptál. Mm-hmm. És azért mondtam, hogy a pénzkérdést beszéljük meg, mert ugye ez volt az egyik megjegyzés, amit tudom, hogy olvastál, vagy eljutott hozzád, akkor így közvetve, hogy miért nem nyomtattad a pólóra a bankszámládat is, mert hogy te ezért ugye megkaptad a fizetséget, akkor meg tetszettek volna előbb szólni.
Hát egyrészt erre azt tudom mondani, hogy én felmondtam, tehát, hogy én bele nyalhattam a mézes bödönbe, de tudtam azt mondani, hogy köszönöm, én a következő egy év anyagi juttatásáról lemondok, tehát, hogy szerintem ilyen szempontból ez még erősebb gesztus volt ez a felmondás a
részemről. Ezt nem írták bele? Ez nem volt ott?
Hát persze, hogyha az ember filmesként végre kap egy aránylag normális állandó fizetést, az aránylag normális, hát azt úgy mondom, hogy szerintem egy középvezető, vagy felső középvezető, vagy egy vezető kutató mondjuk ugyanennyi pénzt kap, vagy kapott.
Tehát azért ne úgy képzeljük el, hogy ez egy, nem tudom, egy budai lakásárát meg lehet keresni egy év alatt. Mert ja, ugye nem, úgy próbálták eltúlozni, hogy te nagyon sok-sok 10 milliót tettél zsebre, és nagyon jól jártál tulajdonképpen.
Hát olyan szempontból jól jártam, hogy volt állandó fizetésem. Aha. Ez a mi szakmánkban azért elég ritka, és akkor már ugye az NFI volt, Kál Csabáék, és mindannyian egyébként, akik ezt írtuk, tudtuk, hogy amúgy mi nem fogunk pénzt kapni ettől a szervezettől.
Eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy jelen pillanatban rengeteg filmes, rengeteg alkotó gyakorlatilag küszködik. És ahogy olvastam, nem túlzás az, hogy megélhetési, tényleg konkrétan megélhetési problémáik vannak, mert Magyarországon csak az kap megbízást, és csak az kap pénzt, aki ugye közel van a rendszerhez. Te pedig ugye egy pillanatra kapsz lehetőséget, önként feladod, kilépsz belőle, és gyakorlatilag most te vagy a lázadó.
Igen. De hát ahhoz szerintem kell valamilyen szinten lázadónak lenni, vagy talán bőven elég csak figyelni egy kicsit, hogy az ember tudja, hogy szakmailag itt ezzel nem kockáztat semmit, hiszen amúgy sem kapna pénzt. A többiekről én azt gondolom, hogy ők még mindig abban reménykednek, hogy jaj, majd biztos egyszer csak rájuk kerül a sor, de itt nincs sor.
Úgy érted, hogy azt várják, hogy egyszer változik a rendszer, ami azért nem tegnap óta van így, mert már ugye Andy Vajna idejében, amiről ugye sokan azt mondják, hogy sokkal jobb volt, tehát hogy az se volt egy demokratikus rendszer, tehát ott is nagyon sok minden kiszólásos alapon működött, de ugye ahhoz képest állítólag még azóta sokkal nehezebb, meg sokkal rosszabb, de hogy abban reménykedik még mindig a filmes szakmai jelentős része, hogy ez így varázsütésre, vagy kormányváltásra, nem tudom, megváltozik, és hirtelen megint számítani fog, hogy ki a tehetséges, kinek vannak jó ötletei.
Hát ebben én is reménykedem egyébként.
Igen.
hogy hát ha nem is varázsütésre, de előbb-utóbb lesz változás még az én életemben, vagy a szakmai életemben.
Ez azért érdekes, mert amikor beszélgettünk az interjú előtt, még amikor meghívtalak ide, akkor volt egy olyan félmondatod, amin én így nagyon elcsodálkoztam, hogy ennyi idősen ez így hogy hangozhat el, mert volt egy ilyen megjegyzésed, hogy nekem már tulajdonképpen mindegy.
Nem, tehát, hogy nincs vesztenivalóm. Tehát szakmailag nincs vesztenivalóm, igen. Lehet, hogy
taxidermia, az úrhangja, szabad esés. Tehát, hogy olyan filmeket csináltatok, meg hát a férjeddel, ugye Pálfi Györggyel együtt is, olyan filmeket híjeztek, ami az úgy önmagában teljesítmény. És nagyon-nagyon nehéz ezt így ide tenni mellé, ugye, hogy valaki eljut a pólógétig, meg eddig az egészig, hogy meg kell alkudni, aztán meg mégse hajlandó megalkudni.
Hát én nem vagyok benne biztos, hogy a megalkuvást választottam valaha is. Tehát, hogy
tehát még az elejét se érzed annak, amivel támadnak, hogy amikor beszálltál ebbe a produkcióba, akkor az gyakorlatilag elfogadtad a szabályokat, amik aztán nem tetszettek, és kiléptél belőle.
Mások voltak a szabályok. Mások voltak. De erről nem tudom, hogy beszélhetek el.
Szerintem a véleményedet
elmondhatod. Mások voltak, és én erre még a legesleg elején rákérdeztem, hogy mik a szabályok, és egyértelműen megnyugtattak, hogy nem, ez egy nemzetközi produkció, HBO vagy Netflix, Betafilm, stb. Tehát, hogy
jól hangzik.
Ez nagyon jól hangzott, és ugye a Robert Lantos, ő, aki a Cronenbergnek, meg az Atom meg olyannak, meg Szabó Istvánnak a producere, hát hogy ne, hát ő szakmailag egy
hát szaktekintély konkrétan.
És egyébként szerintem a erotikus jelenetek is ezzel vannak összefüggésben, mert más piacra dolgoztunk
elején. Jaj, értem. És akkor ez így egy idő után megváltozik? Tehát, hogy valami mégiscsak történt, ami miatt te úgy érezted, hogy, és most nem konkrétumokat kérdezek tőled, de akkor gyakorlatilag ez, amiben te hittél, és amiért te oda mentél dolgozni, ez változik meg gyakorlatilag. És ezért szállsz ki, az esze feljön kívül.
Ja, persze, igen.
Mondhatjuk, hogy elfogy a levegő? Vagy az túlzás? Csak hát egyszerűen nem érzed
csak, jól. Csak egy kicsit kezd büdi lenni a szobában, és akkor úgy.
Aha, igen. Erre is van egy idézetem tőled, majd szép lassan kezdett beszivárogni a valóság. Ezt már mondtad, tehát ezt most azért is én hozom be. Egyre több olyan dolog jött elő, amit már nem akartál tolerálni. Ennek ellenére vannak, akik azt gondolják, hogy ezt az első pillanattól tudni lehetett, hogy ez egy kurzusfilm lesz. És akkor itt hoznám be azt, hogy valójában kurzusfilmekre szükség van, nem? Tehát, hogy azzal önmagában nincs probléma.
Én azt gondolom, hogy nincs szükség kurzusfilmekre.
Na, nincs szükség kurzusfilmekre.
Szerintem nincs szükség, jó filmekre van szükség, és az, hogy az adott alkotó adott esetben egyetért az éppen hatalmon lévő rendszerrel, és annak az értékeit képviseli, az egy dolog, hogyha az a film jó. Mondjuk Jancsó Miklós filmjei a szocializmus évei alatt, nem lehet azt mondani, hogy kurzusfilmek, mégis azok valamilyen szinten. Tehát, hogy szerintem jó filmek vannak, meg rossz filmek vannak. Az a probléma, hogyha egy rendszer csak azokat az alkotókat támogatja, akik képtelenek jó filmet csinálni. Igen. És elvárja tőlük, hogy a politikai narratíváját egy az egyben tolmácsolják.
Egyébként szerinted ez miért van? Mert ez az élet más területein is ugyanezt látjuk. Gyakorlatilag ugyanaz zajlik jelen pillanatban Magyarországon egy sor területen. Mondok egy friss példát, talán láttad is. Ez most a képzőművészet.
Igen.
Ahol ugye egy munkácsi díjat adnak egy olyan festőnek, akit ugye gicsfestőnek neveztek a szakmabeliek, nem én, mert nem az én tisztem, és nem is értek hozzá, nem nekem kell minősíteni, de hogy maga a bizottság, aki a díjat adja, mondott le amiatt, mert egyszerűen nem értett egyet azzal, hogy valaki, aki jelölt sem volt, valaki, akit nem tart a munkája alapján elég érdemesnek rá, hogy kaphatta meg. És gyakorlatilag megint csak ezt, miközben tudjuk, hogy egy NER közeli festőről van szó, akit rögtön utána gyorsan meg is látogatott a művészi alkotó munka közepette a kultuszminiszter és Schmidt Mária is felvonultak, és ezt közzéteszik a közösségi oldalon, ahogy oda mennek, és rácsodálkoznak, a hű de szép. Tehát gyakorlatilag ugyanezt látjuk. De miért van az, hogy valahogy tehetséges emberek ezek szerint nem állnak be a sorba? Mert te is így fogalmaztál, hogy azok nem kapnak pénzt, és azok kapnak, akik meg ugye hajlandóak elfogadni ezt a bizonyos politikai nyomást.
Nem tudom, hogy ez tehetség kérdése, vagy hogy hívjuk ezt, de mindenképpen egy valódi alkotónak, még ha nem is tudom, commerce filmeket készít is, érdemes önazonosnak lenni, ahogy már mondtam. Tehát, hogy szerintem ez a művészeti ágak mindegyikében érvényes, hogy azt tud valamit létrehozni, akinek van egy képe a világról, van egy víziója, van valami, amit közölni szeretne, van témája, van mondani valója, hozzá tud állni a világhoz valahogy úgy, hogy az másoknak is, nem is tudom, kedvükre van, vagy fontos.
De szakmabeliként egy ilyen pályafutás után, tehát amiket te meg ti készítetek alkotóként, filmeket. Mondjuk azt így milyen megélni, hogy Rákai Filip kap milliárdokat, vagy Dobókata kap milliárdot?
Tehát ez egy természeti csapás, tehát hogy ne... Szerintem minket például a Covid azért nem viselt meg családilag, mert mi már túl voltunk egy-két ügyen. Tehát, hogy mi szakmailag a férjemmel mi már annyiszor lenullázottunk, de úgy, hogy például az NFI, amikor megalakult, akkor konkrétan visszahívott egy olyan projektünket, amit a Vajna rendszer elutasított. Ez a Sömmi című film lett volna, Rózsa Sándoros, a Cser, Naszabó Andrásnak a
de úgy, hogy már úgy volt, hogy...
Meg volt írva a forgatókönyv, és ők visszahívták, és kaptunk is pénzt előkészítésre, és a forgatás előtt nem sokkal mondták azt, hogy nem támogatják ezt a filmet.
De mondjuk egy ilyet azt így hogy lehet megélni? Mert mondom, közben meg kinyitod az újságot, rákattintasz a neten, hogy Dobókata több mint 1 milliárd forintot, most így próbálom pontosan, romantikus.
Igen.
Romantikus végjátékot rendez, de annyi az elfoglaltsága, hogy csak a vezető rendező lesz, kell mellé valaki, aki rendez. Igen. Tehát, hogy ez nem a lóláblók ki, hanem kb. Így én is olvasok a sorok között, hogy ez mit jelent, de mondjuk ti a szakmában, amikor ezt olvassátok, akkor ez így, azért ez így kőkemény lehet.
Hát kőkemény több szempontból is, tehát ez engem érzelmileg is megviselt ebben az esetben, nem tudom, hogy most erről beszéljek-e vagy nem, de egy olyan számomra kedves ember, és általam tehetségesnek tartott ember lesz az ő segédrendezője, ami nekem külön szívfájdalom.
Aha. De erről nyugodtan beszélhetünk, mert önmagában az, hogy kell mellé egy, igen, a szakma által tehetségesnek tartott rendező, az szerintem azért elég sokat elmond, úgy az egész felállásról. Rákai Filip?
Én erre nem tudok mit mondani. Tehát ahogy ezt a V. Szabó Noémi?
Igen.
Noémit említetted, és a hozzávaló viszony.
Igen.
Hát, hogy szerintem teljesen értetlenül állnak a művészet, mint olyan előtt, vagy a kultúra, mint olyan előtt, vagy mellett, vagy nem is tudom, a hűlni látszó helyén ezek az emberek, és azt gondolják, hogyha elég hangosan mondják, hogy de ez a művészet, meg de ez jó, de a Petőfi film az jó, de a nem tudom mi az jó, akkor az lesz. Mert hogy a művészet az ilyen, hogyha elég határozottan mondjuk valamire, hogy de igenis ez jó, ez akkor az jó. Azt elhiszem.
Csak ez nem működik, ugye?
Nem, de hát ebből látszik, hogy semmiféle... Nem is tudom, tehát ez a fajta érzékenység, ez ebből a rendszerből olyan szinten hiányzik, hogy ámulatba ejtő.
Jó, csak azért, ha valaki megnézi, mondjuk Rákai Filip műveit, és hozzáteszi ugye, hogy le is bontották, hogy 1 perc mennyiből készült, mert ugye valami egészen elképesztő pénz elherdálás, mert ugye ezt nem tudom, mennyire olvastad, tehát a Hunyadi kritikákban azért az egy elég állandó elem, hogy azt mondják, hogy ezen látszik. Tehát ezen látszanak a milliárdok, most azon lehet vitatkozni, hogy 50 filmet kellett volna belőle csinálni, vagy egy ilyen sorozatot, de legalább visszajön. De ugye vannak olyan filmek, amiket ugye az állam túltól eszetlen pénzt öl bele, de közben még csak nem is látszik, elmegyek odáig, hogy nézhetetlen, tehát hogy konkrétan az ember elkapcsol, mert nem bírja végignézni, még hogyha így szeretné is.
Én azt gondolom, hogy a filmezés az még mindig egyfajta presztízs talán, amit szeretnének birtokolni bizonyos emberek. És azt gondolják, hogy ez megvásárolható, meg úgy presztízs, hogy ugye a filmrendezők azok mindig nagyon gazdagok, meg mindig nagyon jó kocsijuk van, meg mindig nagyon jó csajaik vannak, meg mindig nagyon, nem tudom, folyik a pezsgő, meg a kokain, meg a minden. Hát egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan alázatot és rettenetes önfegyelmet igénylő szakma, ami csináljon utánuk az, aki nem tudom, akinek 2 anyja van, most ezt nem tudom.
De miért nem úgy mondod, hogy csinálja utánunk? Tehát,
hát most már most a filmrendezőkről beszéltem. Tehát az, hogy...
Egyrészt a férjed filmrendező, közös produkcióitok is vannak, te is benne vagy a szakmában, oktatod mindent. Tehát te is ebben az egyre fogyó levegőben próbálsz alkotni most már jó sok éve.
Tehát, jó, de hát egy forgatókönyvíról sosem arról volt híres, hogy nem tudom, szuper kocsikkal jár, szuper csajokkal, szóval nem hát tudom, az Arthur Miller után, nem tudom,
a filmes szakma szerintem ebből a szempontból tényleg az a média, hogy arról is mindenki azt képzeli, hogy ezek ilyen csillogó dolgok, és minden szép és jó.
Hát igen, meg hogy ne alig kell dolgozni, ugye, hiszen meg van már a regény, hát mi... Ja.
Nem, ez konkrétan téged támad, nem, ez téged támadva értek. Tehát, hogy szerintem a forgatókönyvírás kb. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz, meg mennyire, ugye, tehát, hogy ez is egy szakma is, meg művészet is, meg sok minden, de hogy azt téged támadva írták le, hogy regényadaptáció volt. Tehát, tehát nagyon sok pénzt kaptál ezért a munkáért, és még utána a Fackner, tehát ugye ez ebben az összefüggésben volt, csak érdekes. Viszont itt, amit mondasz, összefüggésrendszer, egyszerűen muszáj behozni, pontosan akarom idézni Orbán Viktor Fóti beszédét, mert ugye az meg pont ez, hogy, hogy egy végtelenül cinikus dolog, igen, amikor kiáll a kormányfő, és arról beszél ennek a gyakorlatilag egy barikád két oldalán létező filmes szakmának, hogy hát lám-lám, itt vannak a sikeres közönségfilmek, lehet itt független filmet csinálni, nem igaz, hogy az állami pénz, ugye a csókosok, szerintem hívjuk egyszerűen így, most teljesen mindegy. Tehát, hogy a csókosok ugye elviszik, mert aki tud, az ugye csinálhat magának független filmet, és még sikeres is lesz. Ezt gondolom a Futni mentemnek a
sikere. Igen, ez mindenképpen arról szólt.
Ez elég egyértelmű, ami tényleg egy sikertörténet, mert ilyenekre, ilyen filmekre is egyértelműen szükség
abszolút
van, és szórakoznak rajta az emberek, és tényleg megáll a saját lábán. De hogy ezt a saját lábas fordulatot pont a kormányfő mondja, és nem tudom, te ezt, amikor olvastad, vagy hallottad, akkor így a Fackneren kívül mi jutott eszedbe?
Hát ilyenkor kinyílik a bicska az ember zsebében, de... Tehát, hogyha ezt tényleg egy természeti csapásként kezeled, akkor tudod, hogy úgysem tudsz mit tenni. Tehát az, hogy dühöngesz, meg elkeseredsz, sírsz, nem tudom mi, ezzel nincs mit csinálni. Meg kell próbálni olyan lehetőségeket találni tényleg, ami nagyon-nagyon nehéz, de hát, hogyha közben tudsz valamit csinálni. Tehát, hogy nekünk például a férjemmel az energiáinknak a 80%-a arra megy el, hogy megpróbálunk olyan külsős, külföldi, stb. Forrásokat találni, vagy támogatókat, producereket, akik hajlandóak egy magyar, kifejezetten magyar, ugye, mert ezt le se tagadhatjuk, hogy mi abszolút magyar kultúrában, magyar gyökerekből táplálkozunk. Tehát hajlandóak egy magyar filmet finanszírozni.
De azért nektek többször sikerült, tehát ti azért forgattatok több országban, meg hát, kaptatok.
Igen, de ez nagyon nehéz. Tehát ezek 5-6-8-10 évek.
Aha.
És Európában például nagyon-nagyon nehéz úgy forrást találni, hogy a saját országod nem támogat. Mert az uniós országok között, hogyha szeretnél pénzt kapni, akkor az első pénzt azt mindig a saját országodból kell hozni. Vagy többnyire, mert hogy arra tudnak
logikus, igen,
támaszkodni a többiek, és nem is értik ezt a rendszert, hogy te miért nem tudsz a saját országodból pénzt hozni. De hát ők még mindig úgy vannak vele, vagy talán már kevésbé, nem tudom, hogy
szivárog. Igen, most már azért az a hírünk az elég egyértelmű.
De hogyha ez elég jó lenne ez a projekt, akkor azért valami kis támogatást csak kap.
Tehát akkor azt kell magyarázni gyakorlatilag, hogy azt így felejtsük el, mert hát azért igen, nem kapunk mert,
igen,
és akkor itt jöttök ti a képbe is. Az mennyire túlzás, hogy a Fóti beszéd után ugye filmes szervezetek álltak ki és tiltakoztak, ugye? Ez nekem azért valamennyire ugyanaz a kiállás, mint a te kiállásod. Igen. Hogy nyíltan, nyílt levélben vállalják, és gyakorlatilag kikérték maguknak, hogy a miniszterelnök úgy kommunikálja ezt, mint hogyha a független film sikere az egy ilyen... Mert hogy azt írták konkrétan, hogy ez egy kényszerpálya. Tehát az, hogy független filmmel kell próbálkozni, és hát azért elég kemény szavak, mert azt írták, hogy amit gyakorlatilag te mondasz, hogy fillérenként összegerebjézett minimális költségvetésű vállalkozás ma megcsinálni egy független filmet, amit nagyon sokszor csak az ingyenes munkával hoznak igen. össze. De tényleg ingyen dolgoznak sokszor szakmabeliek, csak azért, hogy részt vehessenek egy minőségi...
Hát mi a mindörökkét ugye teljesen úgy csináltuk, ami egy számomra nagyon fontos filmünk, mert az tényleg olyan szinten a nullából volt, hogy épp hogy szállás meg ebédet tudtunk adni a stábnak, és gyakorlatilag mindenki ingyen dolgozott.
De gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy cost quarter és slusz, és igen. csak azért, mert ugye hittek ebben, meg nyilván mert ti csináltátok, ezért elmentek dolgozni. Igen, csak másnap miből fizet a pénztárnál, amikor elmegy vásárolni?
Hát pontosan, és így, hogy mióta, ugye az még, az egy nagyon érdekes története van annak a filmnek, most ebben nem is akarok belemenni, de az pihent éveket, mert közben jött az úr hangja, meg valószínűleg így kellett lennie, mert nagyon érdekesen egy háborúról szól, amit mi akkor még egy szimbólumnak tekintettünk, amikor ezt a filmet elkezdtük forgatni, ahogy a politika megosztja az embereket, és vázi egy háborús elme állapotban, vagy idegi állapotban van mindenki, és igazából a bemutató napja után másnap megtámadta Oroszország Ukrajnát, tehát hogy ez egy nagyon különleges pillanat volt, ami számomra így az életem az egyik legizgalmasabb együttállás.
Hát igen, ezt így nem lehetett tudni, ugyanakkor mégis lehetett tudni.
Hogy és valószínűleg ezért sem kellenek ennek a rendszernek alkotók, mert az alkotók sokkal érzékenyebben tudják fogni azokat a dolgokat, amik már jelen vannak, de
ráadásul még ugye oda is tartják, igen, oda is tartják mindenki elé, úgyhogy még tükröt is tartanak. Megnéztem rólatok egy ilyen régebbi felvételt, amin mondom, hogy 2010-hány. Carlo Vivari-ban volt a Szabad Esésnek a világpremiérje. Azért volt nagyon érdekes, rövidebb egy kicsit a hajad, mert ugye az egy ilyen igazi felhajtós rész volt, ami ugye az érkezés, tehát tényleg, ahogy az ember így elképzeli, így laikusként, vörös szőnyeg, minden, és így kifejezetten egy ilyen nagyon csinos, fekete estélyben kiszállsz így az autóból. Tehát, hogy így, és úgy néztem az arcodat, meg ugye a férjed is kiszálltok ketten az autóból, integettek, mentek be, ahogy az ember elképzel egy premiért. És akkor így mellé rakja az ember most ezt a mostani hunyadis premiért. Akkor is néztem az arcodat egyébként így a fotókon, hogy így mi látszik a kettő között. Ugye eltelik tizenvalahány év.
Igen, az látszik.
Nem, inkább valami ilyen, nem tudom, ilyen furcsa elszántság volt most a pólós felvételeken az arcodon, mint hogyha tényleg nagyon koncentráltál volna, hogy ez így igényelt erőfeszítést, ezt nem vetted láthatóan ilyen lazán, hogy csak úgy kipattanok, aztán tehát, hogy ezt nem, tényleg nem hecnek szántad, hanem kiállásnak. Tehát látszik, hogy ott történik valami. Csak hogy mi történik a két felvétel között? Tehát, hogy Rutkai Zsófia, amikor még ott ilyen, nem tudom, tehát, hogy akkor még így úgy gondoltad, hogy könnyebb pálya lesz ez, úgy könnyebb pálya, nem a pálya, nem a forgatókönyvírás, hanem hogy lehet majd jó filmeket csinálni Magyarországon?
Hát az is már egy elég húzós időszak volt a mi életünkben, mert akkor már a Toldi ügy az javában hengeredett ott a film alapnál.
Erről akarsz beszélni, vagy annyira nem?
Mindegy, ahogy te gondolod.
Kitérhetünk rá, csak hogy értsük. Én azt szeretném látni, hogy te hogy jutsz el a Fakner pólóig. Te hogy jutsz el?
Jó, de akkor, tehát, hogy a Toldi ügy az már terítéken volt, és ugye a Szabad Esést azt nem magyar támogatásból csináltuk, hanem ott a koreai Chonju Film Fesztivál kérte fel kifejezetten a Gyurit, hogy csináljon egy egész estés játékfilmet minimális összegből, de pont arra elég volt, hogy valamit le tudjunk rakni tényleg az asztalra, amit vállalni is tudunk, meg amit jókedvvel csinálunk. És akkor a producerünk ehhez keresett még, nem tudom, minimális összegeket innen, onnan, amonnan, plusz ugye a 30%, és akkor az így pont annyi volt, hogy a nem is tudom, az Origo stúdióban az előző produkció által ott hagyott díszletfalakat meg tudjuk kapni úgy olcsón, hogy akkor arra találunk ki valamit, tehát hogy azért az is egy nagy matek volt, meg nagyon gyorsan kellett, tehát körülbelül az volt, hogy talán szeptemberben szóltak, és májusra le kellett szállítani a filmet. Tehát, aha, hogy azt aztán végképp egy hónap alatt raktuk össze fejben, vagy írtam meg aztán, aha, és forgatás, nem tudom, 2 hét volt, vagy 3, uh-huh, és a vágás utána meg 1 hónap. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan ment minden.
De tényleg egyébként erről szól ma a filmezés, hogy gyakorlatilag valahol pénzt kell szerezni, tehát kalapozásról szól, ha nem vagy csókos, akkor teljesen egyértelműen, a másik oldalon meg egy iszonyatos ilyen pénznyelő. Tehát gyakorlatilag tényleg erről beszélünk, hogy ez kell ahhoz, hogy filmek készüljenek.
Hát igen, vagy nagyon nagy szerencse, és akkor van erre is példa, ott van Mundruczó Kornél például, aha, aki egy fantasztikus karriert futott be, és abszolút irigylésre méltó, és az ember azt gondolja, hogy bár neki is lenne ilyen. De hát igen, ez is szerintem szinte sorsszerű, hogy kinek mi adatik.
Ha te lennél a filmügyi biztos, ezt nyugodtan így feldobhatom, nem?
Jó.
Te vagy okay. A filmügyi biztos. Mi lenne az első intézkedésed?
Fú.
Bemész reggel, ott az íróasztal, a telefon, bármit elintézhetsz. Mi lenne az első?
Hát mindenképpen teljes tiszta lap. Nem tudom, ezen nem gondolkoztam, mert amikor eszembe jut, hogy mi lenne, ha én lennék a Kál Csaba, akkor rájövök, hogy én nem akarnék Kál Csaba lenni, mert én filmet írni szeretek, meg filmet csinálni, tehát hogyha én lennék a filmügyi biztos, akkor én nem csinálhatnék saját filmet. Az milyen lenne már, hogy az első intézkedésem az, hogy a saját filmemet megcsinálom?
Nem, most úgy vagy Kál Csaba, hogy tényleg egy válságstáb, tudod, aki rendbe rakja a dolgokat. Hol kéne belenyúlni ebbe a rendszerbe, hogy...
Hát az első intézkedésem az lenne, hogy a szakma jelöljön ki olyan döntőbizottsági tagokat, akik részt vesznek a projekteknek. Tehát, hogy eldöntsék, hogy melyik projektek valósulhatnak meg.
És a szakma tudja, hogy kit helyezne oda. Tehát ti pontosan tudjátok, hogy kinek kéne ott ülnie.
Fogalmas. Én nem tudom.
Te nem tudod.
Az én szakmámból én nem tudok ilyet mondani, mert ez egy óriási felelősség, és nem így az elmúlt időben azért eléggé megrendült a bizalom a saját szakmámban.
Szerintem, aki ezt a beszélgetést hallgatja, az úgy valamennyire már így érti és érzi, hogy miért. De mondjuk ez a 9 szakmai szervezet, akit most idéztem, mondjuk ők gondolom tudnának olyanokat mondani, hogy kiknek kellene leülnie egy asztalhoz, és elkezdenie a változásokat kidolgozni.
Nyilván tudják, szerintem, vagy nyilván vannak erre jelöltjeik, meg van rengeteg önjelölt ember is. Mindenképpen az lenne a jó, hogyha ez egy vagy egy nyílt pályázat például, vagy több jelölt megnevezése, és akkor az alapján szakmai döntés hozatala. Mert a rendszer, amit felállítottak a Vajna időszakban, alapvetően működőképes, az egyetlen és az originális, nem is tudom, nem akarok csúnyán már.
Nyugodt.
Tehát hogy az a probléma, hogy pont ez a mag volt rohadt benne, tehát hogy nem szakmai bizottság volt létre, hanem kinevezett emberek voltak. Aha.
Akik utána pontosan tudják, hogy kik a csókosok, akiknek a pénzt kell kapnia.
Hát igen, talán ez annál árnyaltabban működött, vagy ennél árnyaltabban működött akkoriban, de azért igen.
Most arra így ugye jutottunk Filipig és Dobókatáig, mondhatjuk, hogy igazából nem, tehát hogy nem a tehetség az elsődleges szempont, mondjuk így, hanem a kapcsolatok.
Ja, hát de mindenben. Tehát, hogy ez az egész országot jellemzi, igen, szerintem. Tehát ez nem csak a filmeseknél, aha, van így. A film az ugye jobban látszik, ott mindig van egy produktum, meg ott mindig vannak nagy összegek. mert ugye a film az mindig sok pénzből készül, még ha ingyen készül, akkor is sok pénz. Uh-huh. Tehát csak az, hogy leraksz egy kamerát, ami forog, és akkor még nincsenek színészek, nincs díszlet, nincs jelmez, semmi, az már nem is tudom, több 10 millió forint, vagy 100 millió. Tehát, hogy egyszerűen ez egy ilyen költséges sport, ez egy technikai sport, ami annál jobb, minél jobb a felszerelése. Uh-huh. Azért sem tudjuk az amerikai minőséget megközelíteni, például szórakoztató filmekben szerintem, mert hogy nincs meg az a felszerelésünk, ami...
Igen, csak ott a felszerelést azért tehetség alapján is, vagy tehetség alapján osztják.
Hát nyilván...
Nem az arra alkalmatlan... Most egy kicsit tudod, mi jutott eszembe, amikor így borzalmasan fontos volt egy ideig, hogy legyen Forma 1-es pilótánk. Uh-huh. És ugye így próbáltuk, és ez ugye most én tényleg senkit nem akarok bántani, de volt ez az, hogy így gyakorlatilag bevásároltuk, csak legyen nekünk, legyen nekünk is. És közben láttuk, hogy a profi csapat hogy működik, meg a bevásárolt rész hogy működik. Most valaki alátolnak egy filmet, attól még nem lesz filmrendező.
De persze, de hogy erre mondom, hogy közben izomból működnek, tehát hogyha ők azt mondják, hogy de igenis az, akkor
sem megy be mozié, tehát nem veszi meg a mozié.
Ja, persze, hát az egy más, de nekik ez nem számít.
De biztos, hogy nem számít, mert én a NER médián is azért borzasztóan érzem azt a fajta görcsülést, ugye ugyanez zajlik le, és ugyanezt kapjuk meg állandóan, ugye, hogy egyrészt ugye támadják a független objektív média, olyan nincs, tudjuk, szerintük, és ugye ezt kapjuk a támadásokat, de másik oldalon borzasztóan próbálják ugye pénzzel feltolni és elérni az olvasókat, a nézőket, és azt mondani, hogy a média, az a média. Igenis, olvasd el, oda tolom az arcodba, ha kell, akkor bármi pénzt elköltök Facebook hirdetésre, csak valaki olvassa már el, mert különben milyen szócső az, aminek ott a másik végén nincs senki. De a filmeseknél gyakorlatilag ugyanez van, hogy nem fogja megnézni a nézhetetlen filmet, bármennyi milliárdot. Elkészül, lehet 10 bemutatót tartani, mondjuk ez nem a Hunyadi, tehát nem arról beszélek, mert a Hunyadi tényleg azóta nagyon sokan dicsérik, hogy tényleg mennyire jó, ami neked is egyébként egy kicsit furcsa érzés lehet, de gondolom azért jól esik, nem?
Ja, persze, meg én tökre örülök, hogy én tudom vállalni, amit csináltam. Tehát, hogy közben ez nekem fontos, hogy én ebben részt vettem, és aha, amiben részt vettem, az a vállalható szintet bőven megüti, tehát hogy ez szerintem...
Na ez egy milyen jó, a vállalható szintet megüti. Hát de nem. Nem nagyon túl.
Nem tudom, én csak azt az első két részt láttam egyelőre, amit ott levetítettek a
bemutató. De azt te írtad.
Ugye ez egy bonyolult dolog, és igen, nem tudom, hogy erről beszéletek-e, mert ez akkor megint már igen, ez a szakmai.
Ne, know-how-ról ne, csak hogy milyen érzés mondjuk az, amikor így nézed egy, főleg egy ilyen sajátos végponttal, milyen érzés
ez. Nekem nagyon megnyugtató volt, hogy ez vállalható. Igen. Közben azért is mentem el a bemutatóra, tehát hogy ez még hozzátartozik ahhoz, hogy én vállalni akartam a felelősséget. Tehát azt gondoltam, hogyha nem megyek el, ugye nagyon sokáig vívottam.
Az igaz, hogy unszoltak? Tehát, hogy többször fölhívtak, és hogy megbántak utólag.
Mindegy, nem tudom, de vállalni kell a felelősséget. Igen. Nem, hát ez pont erről szól, hogy vagy legalábbis szerintem az aha, ő részükről is. Aha. De az én részemről is, hogyha nem megyek el, akkor az olyan, hogy távol tartom magam, mindegy, én kiszálltam, nem is én írtam, mindegy, milyen lesz, nem tudom. Én nem is voltam ott, és nem, én ezt nem akarom csinálni, tehát nem akarok úgy tenni, mint hogyha ebben nem vettem volna részt, és igenis vállalom a felelősséget, hogy az lett, ami. Csak elmondom azt, hogy mit gondolok közben.
Lesznek hosszú távú következményei az akciódnak, ennek a kísérletnek? Szerinted még nehezebb lett most a helyzeted?
Hát ennél nehezebb, én nem tudom. Ennél nehezebb szakmailag nekem nem nagyon tud lenni a helyzetem. Nagyon pici munkáim vannak, olyan elsősorban animációs stúdióval mondjuk, vagy ilyesmi, akik azt gondolhatják, hogy ezek után nem, de hát itt pár tízezer forintokról beszélünk.
Tehát de ez mennyire szomorú már, tehát ez a nincs mit kihúzni alulunk, és most több eszembe fogalmazok alulunk, mert már gyakorlatilag mindent kihúztak, és már mindent odaadtak másoknak. Tehát akkor gyakorlatilag erről beszélünk, hogy...
Hát erről, igen, meg még tanítok ugye a metún, még arra számítottam, hogy esetleg, de hát ugye most ott is azért vannak ennél izgalmasabb problémák is. De...
És mind fogsz dolgozni mondjuk, nem tudom, egy év múlva, két év múlva, azt így mennyire lehet látni?
Hát nem nagyon lehet látni, most azt lehet látni, hogy befejeztük a Tyúk című filmünket, amit Görögországban forgattunk. Hát most már tavaly előtt, azt hiszem, tehát ugye elég gyorsan megy az idő, de most lett kész. vagy tavaly, igen. Mindegy, most kész van, és akkor ez lesz a következő. Na, én ezt nem tudom, hogy mikor lesz látható.
Egy ilyen politikai kérdést a végére, ha megengeded, gondolom azért az aktuál politikai történések, mondjuk Magyar Péter, hogy szeretne kormányt váltani, sőt, ugye azt ígérik, hogy itt jövőre már, tehát ugye 26-ban megváltozik hirtelen minden. Ez neked, tehát, hogy jelent valamit, vagy hiszel te abban, hogy itt egy pillanat alatt tényleg ennyire minden más lehet, ami kihat majd a te szakmádra is, vagy ezek ilyen túl kérdőjeles dolgok, és nem foglalkozol vele?
Hát abban, hogy egy pillanat alatt minden megváltozik, nem hiszek. Uh-huh. Mert szerintem nem csak a, nem is tudom, kormánypárttal van probléma, hanem az egész társadalom beteg, én azt gondolom. Uh-huh. Tehát, hogy itt változás történjen a fejekben is, meg a világlátásban, azt nem hiszem el, hogy az egyik pillanatról a másikra megtörténik.
Uh-huh. Egyébként pont emiatt nem félsz a... Arra gondolok, ez az előző kérdésem is már erre vonatkozott ezzel a hosszú távú következményekkel, de hogyha már Magyar Pétert én hoztam be, hogy láttuk az elmúlt hetekben, hogy a Tisza párt önkénteseit, tehát tényleg ilyen civil embereket, akik semmit nem csináltak, csak aláírás gyűjtöttek. Tehát ilyen értelemben még ugye rájuk se volt írva, hogy Fákner, meg semmi, semmi üzenet, de hogy valami egészen elképesztő agresszió és támadások, és tényleg az ember ilyen hüledezve nézte az erről készült videókat, hogy valóban ez így hogy tud megváltozni, abban egyetértünk, hogy valószínűleg elég nehezen, de hogy te nem tartasz attól, hogy te egy életre most már így az leszel, aki ennyire nyíltan betámadta a rendszert egy olyan pillanatban, amikor így minden látszott?
Én nem vagyok hajlandó félni, talán ez is az egyik legfontosabb gondolata, vagy vezérelve az életemnek. Tehát, hogy nem nincs mitől félnem, én azt gondolom. Persze odajön a bácsi a közérben a múltkor, de a bácsi odajön a közérben a múltkor, és az orra alá mormogva azt mondja, hogy kurva anyád, és tudom, hogy...
Jó, ez utána történt.
Igen, igen, ez most volt a napokban. És
megismert.
Vagy összekevert valakivel, vagy nem nekem szólt, hanem az áraknak, de én azt érzem, hogy nekem szólt, tehát ugye erre azért vannak
ilyen
lelki finomult csatornai. De közben meg azt éreztem, hogy szegény tehát,
bácsi.
Hogy így mennyire rossz lehet, aha, hogy így tud gyűlölni valakit, akit nem is ismer, aha, fogalma sincs semmiről, és hogy így azt érzi, hogy akkor most ő is bátor volt, tehát...
Mert ő megmondta.
Igen.
Legalább így, hogy
igen.
Ezt így nem kellett volna. Hát pont ilyen visszajelzésekre gondoltam egyébként. Mármint ebben, hogy mennyire félsz így a következményektől.
Igazából amit még elmondok, ami zavar, az például a... Hát, hogyha mondhatunk olyat, hogy van ellenzék, akkor például az ellenzéki oldalról érzett, nem is tudom, ellenérzések, furcsák számomra, tehát hogy pont a Partizánban a Gulyás Marcival beszélgetett a Fehér Renátó, azt hiszem, aki kvázi kikérte magának, hogy valaki, aki egy pillanat alatt felhívja magára a figyelmet, és akkor minden figyelem az övé lesz, az elviszi a sót azok elől, akik már milyen régóta munkálkodnak a rendszer lebontásán. És én például ezt nem értem. Egyrészt, hogy honnan tudja, hogy én mit csinálok, és mióta, mint ahogy én se tudom nagyon, hogy ő mit csinál, de hogy ez annyira jellemző, hogy hogy ahelyett, hogy az van, hogy bátorítanánk egymást. Én például a pólónak azért örülök, mert azt érzem, hogy egy csomó embernek egy picit megjött a bátorsága ahhoz, hogy ő is vállalja a véleményét.
Kaptál ilyen visszajelzéseket?
Én a közvetlen közelemben látok ilyesmit, mert utcán most gyűjtik nekem a barátaim a Fakner feliratokat így hirdető oszlopon, betonra fújva, karkötőn, ilyesmi. Tehát, hogy ez tök jó látni, hogy így azért van egy pici utórezgés.
Hát megihletted még a graffitis
réteget
is kifejezetten.
Vagy fene tudja ki, de tök jó. Aha. Tehát, hogy nekem ez tetszik. És nem azért, mert ez az én hatásom, hanem hogy van egy pici mozgás most. Azt
de érzem. Azért jó a hatás. Tehát szerintem azért, meg pláne aki alkotó, tehát azért az hatást szeretne elérni, úgyhogy szerintem nyugodtan lehet. Lehet, hogy furcsa ez, hogy politikai hatása is van annak, amit csináltál, de ez meg már adódik a sztoriból.
Hát igen.
A történetekből. Rutkai Zsófia, forgatókönyvíró, alkotó és gondolkodó ember volt a vendégem. Én köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
És hogy vetted a bátorságot itt titoktartás és minden más korlátok között egy jó beszélgetésre. Szerintem érdemes volt.
Én is örülök neki.
Köszönöm,
remélem,
hogy nem
kerül sor a pólóárverezés.
Én is remélem, ha mégis akkor arról tudatni fogjuk a nézőinket. Nektek is köszönöm, akik néztétek. Ugye ez volt a Fülke Extra, Gergely Zsófia vagyok. Tudjátok, iratkozzatok fel a csatornáinkra, akárhol nézitek, követitek, tényleg egy gombnyomás, nekünk pedig támogatás. És két hét múlva újra találkozunk, addig pedig akkor ne csak olvassátok a HVG-t, hanem nézzétek is.